Ugye van egy nagy különbség, több nagy különbség van, de van egy nagy különbség Medgyessy Péter és Orbán Viktor között. Medgyessy Péter beváltotta az ígéretét, amit ígért, hogy akkor nagy béremelés lesz, és jön a szociális rendszerváltás, a választások után. És amikor ezt megadta a népnek, akkor ez tartott 6 hónap, és pedig beszakadt a népszerűsége. Pedig hát óriási pénzt adott rá. Valamint ebből tanult, és tudja, hogy egy, a választások előtt kell ezt megcsinálni az ember hatalomban, illetve ha hatalomba kerül, akkor meg elnyújtva, évekre, előlátva, tervezve.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról a kampány történéseire, technikájára koncentrálva figyeljük és beszéljük meg az eseményeket. Beszélgető társat is így választottunk, Ruf Bálint jogászként végzett és számos sikeres választási kampányban is dolgozott. A felvétel idején kommunikációs tanácsadó Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett. Én Vovesz Tibor vagyok. Konstruktív bizalmatlanság 8. rész. A Völner ügy, az ellenzéki pártlisták, a kapitány és az első tiszt. Ugyan nem közvetlenül a választással kapcsolatos, mégis hatással lehet rá az igazságügyi államtitkár Völner Pál lemondása. A vesztegetés gyanújába keveredő politikus ugye mekkora ütőkártya lehet az ellenzék kezében?
Szerintem óriási kártya lehet, vagy lehetne az ellenzék kezében, mert kevésszer látunk ilyet, hogy ilyen magas beosztású, ugye ő miniszter helyettese az igazságügyi minisztériumnak kerül ilyen vizsgálat alá. Ami érdekes, az, hogy miért most robbant ki ez az ügy. Hogyan van ez az időzítés? Vannak ugye olyan videók is, amik pár hónappal ezelőtt készültek, amikor még Orbán Viktor Völner Pállal együtt nyugdíj emelést jelentenek be, és ugye Völner Pál úgy nem annyira ismert, de nagyon régóta Fidesz pártok, és nem mellesleg, ugye Komárom-Esztergom megyében a 2. számú választókörzetnek, ugye a parlamenti képviselője, ami egyébként egy billegő körzet. Azt tudjuk róla, ezt is egy kiszivárgott anyagban, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat, ami egyébként Pintér Sándor közvetlen felügyelet van, hónapok óta gyűjt adatot róla, és hónapok óta lehallgatják az ő telefonját. Na most, és itt van az érdekesség, hogy valószínűleg előre menekült a Fidesz, és tudta azt, hogy nekik kell ezt az ügyet robbantani. Orbán Viktor ugye a miniszterelnökként, hát nyilvánvalóan tudott róla, hogy ez egyik befolyásos állami vezető ellen titkos megfigyelés zajlik, és úgy határoztak, hogy mostan az időpont arra, hogy előre menekülve, ők kontrollálják ezt a robbanást. És ugye ilyenkor az a lényeg, hogy nullára hozzuk ki ezt a játékot. Orbán Viktor elég jól ismeri az ellenzéket, tudja azt, hogy hogyan fognak az ilyen helyzetekben reagálni, és semmivel nem történt más, mint bármikor ilyen esetben van egy nagyon-nagyon nagy labda. Végrehajtóknál utáltabb közeg Magyarországon, körülbelül valószínűleg a BKV ellenőrök lehetnek, tehát ilyen labdát kap az ellenzék, és ezt képtelen odáig is eljutni, hogy mondjuk együtt az összes ellenzéki párt vezetője mondjon valamit, valamilyen politikai állítást. És mi történt? Polt Péter megküldte a levelét a mentelmi bizottságnak, hogy akkor van egy eljárás. És hirtelen 4 nap alatt, vagy 5 nap alatt, ugye már ott vagyunk, hogy Völner Pál kiadta a mentelmi bizottság, már a parlament szavazott is róla. Mit üzen ilyenkor Orbán Viktor kifele befele? Befele azt üzeni, hogy senki nincsen biztonságban. Tehát bárki, aki ugrál, mindenkit leveszünk, még olyan embert is leveszünk, aki akár nagyon fájdalmas veszteség is lehet, hiszen mondom még egyszer, hogy egy billegő körzetnek parlamenti képviselője. Ez egyik. Második, ugye tudjuk mondani, hogy hát igen, hát nálunk ugye nincsenek következmények nélküli dolgok, aki ügyészség meggyanúsít, vagy aki lop, hát az elleszámoltatva és börtönbe fog kerülni. Ellenben ugye az ellenzék különböző vélt valós megvádoltjaival. És a harmadik pedig az, hogy hát azért még mindig Polt Péter, Pintér Sándor duó azért, aki viszi a prímet. Ez egy elég erős üzenet befele. Kifele pedig tudják pontosan, hogy az ellenzék hogyan fog reagálni, hogy nem lesz benne semmifajta meglepetés, hogy 3 napig lesz, mint minden ebben az országban hír, és az a 3 nap után is már csak az ellenzéki sajtó tartja fel az ügyeket. Pedig, hogyha kicsit közelebb megnézzük, akkor amivel vádolják bűncselekménnyel Völner Pált, és amilyen ügyekben nagyon súlyos dolgok. Mi Hazánk nevezetű párt felismeri abban, hogy igen, hát itt a végrehajtás oldaláról kell a dolgot megnézni, hogy ott kell őket támadni, azt fogják érteni az emberek, az a mindennapjuknak a része. Szóval, hogyha az a helyzet van, hogy tudom, hogy jön egy ügy ellenem, amit ismerem, hogy mik a szereplői, ugye, hiszen minden kártya ugye Orbán Viktornál van, akkor előre megyek, és én robbantom be az ügyet, én próbálom meg kihozni nullára, és ugye Orbán Viktor számol, hogy milyen az ellenzék, és ebben szerintem ez az ügy ugyanúgy el fog halni, mint az elmúlt évek összes ügyei.
Mind Orbán Viktor, mind Varga Judit igazságügyminiszter egy szót sem ejtettek erről az ügyről. Tehát úgy néz ki, minthogyha hozzájuk nem is jutott volna el az információ.
Úgy néz ki, mintha jogállamban tenné a Nemzeti Védelmi Szolgálat a dolgát, és hogy megfogott egy korrupt tisztviselőt, akit aztán elvittek, és börtönbe fog kerülni. Nem mellesleg a politikai haszna még az is, hogy ugye az egész Pegazus ügyben lévő megfigyelési kérdéseket, ezzel ezt is elvitte ezt a felelősséget, hiszen a korrupt ember hát túlterjeszkedett a hatalmán, ráadásul a végrehajtóktól pénzt fogadott el, hát ennyi, bennyi, hát elviszük, és majd akkor meg fogja kapni a méltó büntetését. Szóval ez a narratíva, és a kormányzati kesma világban ugye ez is jön le. Nagyon kevés hír volt róla, és az jött belőle, hogy igen, elkaptak valakit, aki a miénk, tehát a miénk között is lehet hibázni, és akkor a miénk meg fog bűnülni.
Tehát a hallgatás az jó politika.
A Fidesz buborékban Orbán Viktor nagyon keveset szokott beszélni az ellenfeleiről, és hagyja, hogy a különböző beszélő fejei 100 milliókból kitömött Facebook huszárai végezzék helyette a dolgot. Idő után ez nem a sajtó felelőssége, hanem az ellenzéknek a felelőssége. Tehát nekik kell ebbe a dologban tovább vinni, vagy tovább pörgetni. Valahogy úgy kell odavinni az embereknek, hogy igen, ez az ember elfogadott 98 millió forintot a végrehajtói kamarától, a végrehajtói kamara vezetőjétől. Voltatok már végrehajtás alatt? Tudod, hogy milyen, amikor mondjuk be akarnak lehetett hajtani mondjuk 500 000 forintot, és az egésznek az eljárási költsége még 500 000 forint lesz? Tehát, hogy ilyeneket kéne beszélni, ami elérné az embereknek az inger küszöbét.
Ennél jóval tudatosabbnak látszik a kormányoldali kommunikáció. Legjobb példa a kormányfő legutóbbi parlamenti szereplése volt, ahol az azonnali kérdések órájában szinte minden válaszában súlykolta, hogy a kormány embereket óvó politikája helyett az ellenzéki oldal hatalomra jutása esetén kizsigerelni az embereket. Hogyan lehet áttörni egy ennyire célzott kommunikáción?
Ugye Orbán Viktor semmi más nem csinál, csak olvassa azokat a számokat, amit mi is tudunk olvasni. Minden ellenzéki vezetőnek a rendelkezésére ezek az adatok, és az látszik benne, hogy az embereket Magyarországon, de mind ellenzékit, mind bizonytalant, mind kormánypártit az érdekel, hogy milyen a megélhetése. Kijönne a havi pénzéből, mik a rezsikérdések, elveszíti a munkáját vagy nem. Az ellenzék össze-vissza beszél erről, Orbán Viktor meg azt tudja, hogy van egy komoly problémája, mert a gazdasági teljesítménye és az infláció és az egész környezet hát nem áll neki most az ásztó. Szóval a Magyar Nemzeti Bank lényegében hetente legalább néha többször is kamatot emel, futnak az infláció után, elhalasztanak komoly nagy beruházásokat, elhalasztják a választások utánra az airportnak a megvételét, tehát amíg azért nem jellemző dolgok, amikor itt valamit itt tologatnak ilyen nagy beruházásokat, és azt tudja, hogy hát óriási baj van, ezt egyféleképpen lehet elfedni, hogy a bejelentett februári pénzeső talán felül tudja írni az infláció mértékét, és talán meg tudja azt a 2 hónapot át tudja ívelni, amíg a választások vannak. Hogy aztán mi fog történni majd májusban, júniusban, júliusban, egy megnyert választás után, az már egy másik kérdés, de akkor már hatalmam van. Ugye van egy nagy különbség, több nagy különbség van, de van egy nagy különbség Medgyessy Péter és Orbán Viktor között. De Medgyessy Péter beváltotta az ígéretét, amit ígért, hogy akkor nagy béremelés lesz, és jön a szociális rendszerváltás. A választások után, és amikor ezt megadta a népnek, akkor ez tartott 6 hónap is, tehát pedig beszakadt a népszerűsége. Pedig hát óriási pénzt adott rá. Valamint ebből tanult, és tudja, hogy egy, a választások előtt kell ezt megcsinálni az ember hatalomban, illetve hogy a hatalomba kerül, akkor meg elnyújtva, évekre előlátva tervezve. Ugye nem csinált mást, ebben mondjuk a orvosi béremelésben, vagy a vasutasok béremelésében, vagy akár a rendvédelmi szolgálatok béremelésében mindig évekre előre megmondta, hogy ha igen, ha rám szavaztok, akkor kiszámíthatóan fog ez a dolog emelkedni. Ő csak erről beszélt, arról beszél, ami a téma az asztalon.
Említette, hogy az ellenzék ide-oda kapkod a kommunikációban, ez nem azt mutatja, hogy próbálnak bizonyos témákat felszínre hozni, próbálnak bizonyos témákat vezér témává tenni.
Az a baj, hogy amíg nincsen egységes narratíva, mi az ellenzéknek az a 5 dolga, 5 mondata és 1 nagy témája, amiben mindent alárendelünk, addig a kapkodásnak az ideje van. Minden politikus szeretne szerepelni, de ha nincsen egy ernyő narratív, hogy miről fogunk beszélni, hogy miben fogunk mást mondani, mint a Fidesz, addig ez össze-vissza kapkodás lesz. Ugye a Fidesz mit csinál? Ugye Márki-Zay Péter nevét nem mondja ki szinte senki. De ugye azt azért megtették, ugye mi a házi feladata minden politikai stratégának, hogy megnézték és megnézik Márki-Zay Péter minden hétre lévő élő Facebook bejelentkezését. Nagyon kevés olyan politikus van a világon, aki, hogyha beszél 2 órán keresztül, akkor nem mond benne 1 vagy 2 butaságot, félreértést. 2 órán keresztül kell beszélni, az nagyon komoly szellemi, mentális és fizikai tréningbe kell lenni, hogy az ember tudjon mindig mindenre odafigyelni. És ilyen igen, Márki-Zay Péter ezekben sok hibát ejt.
amiket utána a Fidesz persze megfog, és addig nyomja, üti, veri, ameddig lehet. Az a profi tervezés, az ember tudja, hogy miről fog beszélni, és hogy nem véletlenül mondjon ide-oda dolgokat, hanem hogy legyen egy vonala. És persze minden nap van újdonság, meg kell reagálni, meg jöhetnek különleges esetek, de a fő vonalat, amit az ember mond, az legyen kikövezve egészen április 3-áig vasárnap estig. Na ezt a kikövezést nem látom.
Nehéz eldönteni abból a két mondatból, hogy egy sértődött vagy alázatos pártvezető szólalt-e meg, amikor Gyurcsány Ferenc azt posztolja a Facebookon, hogy azt kérte a kapitány, ne kampányoljak, így nem fogok.
Szerintem egyik sem, egy számító pártvezető van, aki egy politikusként viselkedik, és azt mondja, hogy hát igen, én azt érzem, hogy van egy komoly elégedetlenség a saját DK szavazói, meg abszolút ugye csalódottak abban, hogy nem Dobrev Kála lett a miniszterelnök, hozzájuk beszélni. Azt üzeni, hogy igen, akik elégedetlenek Márki-Zay Péterrel, azok itt találják meg az otthonukat nála. Kommunikációs hibát vétett Márki-Zay Péter, hogy reagált rá. Hogy igen, és azt mondja, igen, hát neki jól esne, hogyha nem hívnák őt kapitánynak. Ezek tök fölösleges reakciók, menjetek és csináltak a dolgatokat.
Ugye tagadta is, hogy ő erre kérte volna.
Ugye a történelemben nem először van az, hogy két politikus közötti megbeszélésnél két különböző dolgot mondanak, amit mi zajlott. Akkor most kidönti el, hogy kinek van igaza.
Lehet ez egy jel arra, hogy talán tényleg formálódik egy közös stratégia, hogy talán tényleg egy kézbe kerül a kommunikáció, vagy ennek az ellenzéki politizálásnak az irányítása?
Én ezt nem tudom. Ugye az történt még, hogy a Kúria átengedte az ellenzéknek a népszavazási kérdését, két kérdését, az egyik ugye a Fudánnal kapcsolatban, másik pedig az álláskeresési jelölékkel kapcsolatban, és ugye volt egy közös média esemény, ami az látszott, hogy valami már úgy alakulgat. Na de hát december van, jéghideg van, és én nagyon örülnék neki, ha sikerülne összegyűjteni ennyi aláírást ennyi ilyen rövid idő alatt. Ha sikerül, az egy nagy tett lenne, mert akkor az látszana, hogy igen, és mégiscsak valami van, de mégiscsak valami történik, és igen, lehetne akkor egy időben tartani a népszavazást a választással együtt, ami szerintem szintén egy nagy dolog lenne, mert akkor legalább lenne egy ellensúlya ugye a gyermekvédelmi népszavazás kérdéseinek. És szerintem ez, hogyha ez összejön, akkor az egy életjel lenne az ellenzék részére, hogy mégis logisztikában van valamilyen fejlődés. Ez a dolog úgy fog eldőlni ez a választás, hogy 20 körzet van, amire fókuszálni kell. 20 körzetet kell megnyerni, és sokszor beszéltünk róla, hogy ezek a billegő körzetek. Azt csak is ott tudod megnyerni, hogy lejárni, kopogtatni, elvinni az embereket választani, és elvinni azt az üzenetet, amire ezek a választók ott reagálnak és rezonálnak. Ha még nincs ez az üzenet meg, addig nehezen tudod azt mondani annak, hogy legyen mondjuk 10 000 aktivistának, amire szüksége van az ellenzéknek, hogy igen, rakjál bele energiát, szántsd fel ezeket a helyeket, menj olyan helyekre, ahol egyébként utálni fognak, szóval ezeken a kis településeken fognak nézni, kamerázni, köpködni, stb. De mégis vidd az üzenetet, ami nincs meg, hogy hogyan lehet, miben lesz más a ellenzék programja, miben lesz más az emberek élete április után. Amíg ez nincs meg, nincsen meg a muníció, addig nem tud ez dolog igazából elindulni.
Alkalmas lehet ez a Völner ugye arra, hogy áttörje a kommunikációs buborékot, hogy elbizonytalanítsa a kormánypártiakat, vagy befolyásolja a bizonytalanokat?
Az ellenzéki stratégák és az ellenzéki politikusok azt gondolják, hogy a korrupció mint ügy egyedül képes arra, hogy nyerjenek vele választást. Ha ez igaz lenne, akkor már 2014-ben az ellenzék nyert volna. Egyedül nem alkalmas rá. Bármennyi ügyet feltárhatnak az ellenzéki politikusok, és tényleg minden tisztelettel, akkor is ez csak egy lépése annak, amivel egy választást meg lehet nyerni. A fő dolog, a fő üzenet az nem az, hogy mi nem vagyunk korruptak, ők meg korruptak. Mert egész egyszerűen ugye a Fidesz erre készülnek, ugye ezt mutatják be például Városháza ügyé fújt kommunikációs buborékba.
Az utóbbi napok híre, hogy alakulnak a pártlisták, a Momentum, a Párbeszéd, az MSZP és az LMP megnevezte, hogy kiket szán az első 5-10-15-20 helyre. Milyen benyomást keltenek az elemzőben ezek a névsorok?
Ugye kicsit lépjünk vissza arra, hogy mi volt ez a második fordulóban lévő csoda, ami Márki-Zay Péterrel történt. Az ellenzéki választó van egy dű abban, hogy elég volt az ellenzékből, és váltsuk le az ellenzéket. Ugye az első fordulóban ezt nem tudta igazán megtenni, hiszen nem volt 106 anti-ellenzék jelölt, hanem a régi pártoknak az emberek közöttek, és valóban egy-két emblematikus figura eltűnt az ellenzékből, akik a korábbi éveknek meghatározó politikusai voltak. Na most a második fordulóban viszont tényleg arról szólt, hogy ez egy anti-ellenzék szavazás. Azt az embert szavazom meg, akiben látom azt az energiát, elszántságot, hogy kicsit más legyen, mint az eddigi megszokottak. Erre kapott szerintem egy elég egyértelmű felhatalmazást Márki-Zay Péter, és mi látszik most? Az látszik most, hogy ugyanazok az emberek, akik az eddigi ellenzéki politikát csinálták, kerültek akár még jobb pozícióba, mint korábban. Tehát semmifajta változás nincsen, tehát az konklúzió az az, hogy minden megy tovább, ahogy eddig volt. Szóval az nagyon nehéz lesz majd arra vagy válaszolni, hogy az ellenzék miben változott meg. Mikor rá fogunk nézni az első 10-re, a választópolgár csak 5-öt fog látni, abban semmifajta nagy meglepetés nem lesz, mert akkor Gyurcsány Ferenc lesz a második ezen a listán, hiába, hogy a kapitány parancsára visszalépett, a választó ott fogja látni az első 5 helyben valamelyikében. Ha megnézik a következő lévő 5-öt, abban meg csak olyan ember fog szerepelni, aki hát az előző kudarcoknak a szerves tevője volt.
Nem azért van ez, mert ezek a régebbi pártok nem tudtak kitermelni új figurákat, nem tudtak felállítani egy olyan karaktert, egy olyan embert, aki meggyőzően vezetni tudja az ellenzéket.
Nem azért, hanem azért, mert ezek az emberek, akik ebben vannak, hogy nagy túlélői a rendszernek. Ezek az emberek, ugye, akiket tudunk, nem indultak, vagy ha elindultak, akkor megbuktak az egyéni körzetekben, az előválasztásban, ezért aztán kényelmes befutó helyet kaptak a pártjuktól az első 10 helyen. Másik, ami látszik, hogy Márki-Zay Péter pártot alapít, vagy igazából nem ő alapít, hanem két pártnak a fúziójából létrejön egy valami új szereplő. Abba biztos vagyok, hogy 4 hónappal a parlamenti választás előtt, hogy pártot alapítson, beegyeztesse, formálja, kasztingoljon, kommunikáljon az erőfások teljes pazarlása. Ugye van egy olyan mítosz a magyar politikában, ami nem tudom hány éve tart, hogy létezik egy olyan komoly választó közeg, aki jobboldali, a Fideszből kiábrándult, és már várja, hogy legyen végre egy párt, amire szavazhat. Ez egy mítosz. Tehát ez számmal, vagy bármilyen kutatással én még nem láttam alátámaszva. Én azt gondolom, hogy ha a választás arról szól, hogy Orbán Viktor vagy Márki-Zay Péter, akkor ahhoz nem kell még egy pártnak mutatni, hogy igen, a Márki-Zay Péter még képes még a jobboldali szavazókat is bevonzani, hiszen ő maga egy jobboldali figura. Ez egy déli báb, hogy erre van szüksége.
Tehát arról van szó, hogy a jobbra tolódó Fidesz, és éppen ezért a még jobbra szélső jobbra tolódó extrém pártok mellé kell egy mérsékelt.
De decemberben, 4 hónappal a választások előtt, hát szerintem nem. Hogy még egy pártra az ellenzéknek nincsen szüksége, sőt, inkább azt gondolom, hogy kevesebb pártra lenne szükség, mert akkor jobban lehetne az erőforrásokat ilyen szempontból használni.
A Demokratikus Koalíció és a Jobbik még nem tette közzé a saját listáját. Hogyan értékelhető ez kommunikációs szempontból?
Szerintem ez egy jó döntés a részükről. Tehát ezek a pártok úgy érzik, hogy nekik muszáj ki kell dobolni, hogy kik az ő jelöltjeik. Tehát senkit sem érdekel. Ha a DK meg a Jobbik más utat választanak, ők szerintem a tárgyalóasztalnál dörzsöltebben játszanak ezt a dolgot, mint a másik 3 párt. És egyszerűen ugye kivárnak. Hogy miért? Hát szerintem azért, mert ugye több eszük van annál, hogy erről beszélgessenek.
Januárban lesz akkor ez téma?
Ha egyáltalán között... téma lesz, az, hogy most tehát, hogy ki kell megint a DK-nak vagy a Jobbiknak dobolni, hogy igen, az első 15-ben ezek az emberek vannak benne, vagy nem egyszerű, csak az, hogy amikor majd be kell nyújtani a választóbizottsághoz, akkor itt van ez az én listám. Tehát miért kell ebből egy külön bört lehúzni, amikor az első 5-ben semmifajta különleges név valószínűleg nem fog szerepelni. Tehát nem az lesz, hogy Márki-Zay Péter után 4 darab notabilitás fogja követni, akivel majd üzenünk annak, hogy hát igen, mi tanultunk belőle, készülünk a kormányzásra, ezek az emberek szimbolizálják a nemzet egységét, hanem ugyanezek az emberek fognak rajta lenni, mint az elmúlt x évben mindenféle külön listákon.
Fidesz is készül a listára, azt például már tudjuk, hogy Boldog István nem lesz rajta.
Ügyek megszabadulnak ezektől a balasztoktól, szóval azt üzenik ilyenkor, hogy igen, minden megyében van 2-3-4 kis király, aki képviseli a Fideszt, szoros felügyelet alatt tartja a források elosztását és a helyi polgármestereket. Boldog István ilyen típusú ember volt, van még ugye másik is, aki nem fog indulni a választáson. Ugye ők megszabadul a Fidesz egy olyan körzetben, amit biztosan valószínűleg nyerni fog. Tehát az ellenzék sajnos nincs abban a helyzetben, a Boldog körzetébe, hogy tudjon mondani rá alternatívát.
Létező pártokról már beszélgettünk, most beszélgessünk nem létező pártokról. 2 hete került szóba Gattyán György indulása, és eléggé erőteljes volt az ő berobbanása a közéletbe, vagy a színpadra eléggé határozottan lépett, hiszen a legfrissebb felmérések szerint az emberek 9%-a például komolyan veszi azt, hogy Gattyán György valóban politizálni szeretne, bár hozzáteszem, most az legutóbbi nyilatkozataiból úgy tűnik, hogy már ő sem biztos ebben.
És ugye azt mondják, hogy 22% a Fidesz látja mögötte. Na de 78%-ban nem a Fidesz látja mögötte. Tehát, hogyha el akarunk vinni egy pár százalékot az ellenzéktől, főleg olyan időszakban, amikor tényleg van kezd egy űr lenni abban, hogy nincsen ellenzéki nagy mondás, és egy sikeres ember, aki egyébként szerintem médiaképesen, és egyébként amiket megfogalmaz üzenetek, ugye azok szerintem jók, hogy ez képes elvédni 1-2 százalékot akár az ellenzéktől, az a választást lehet nyerni.
Mire figyeljünk a következő 2 hétben? Várható-e bármi az ünnepek előtt még, vagy esetleg az ünnepek között?
hogyha képes az ellenzék, hogy ebben a nem igazán politikáról szóló 2-3 hétben összegyűjtse a népszavazáshoz szükséges aláírásokat, szerintem nagyon komoly és egy jó irányba elmozduló tett lenne. Nagyon régen született, vagy nagyon régen publikáltak kutatást arról, hogy hogy áll az ellenzék. És félek attól, hogy ez azért is van, mert hogy nem biztos, hogy a legjobb számok születnek most meg. Már látni fogjuk azt a fajta űrt, hogy megállt ez a momentum, ez a szekér, ami elindult októberben.
Köszönöm a beszélgetést. A következő találkozónk lesz az utolsó idén, ezért rendhagyó beszélgetésre készülünk, értékeljük majd az évet, és ehhez vendéget is hívunk dr. Ésik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa Facebook oldal vezérfőszerkesztője személyében, akinek nemrég jelent meg első könyve, Sanyikám, én nem politizálok címmel. Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Beszélgetőtársam Ruf Bálint, kampány- és kommunikációs tanácsadó volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Viszonthallásra 2 hét múlva.